Sokszor hallhattuk már ezt a történetet, János 13-ból lábmosást. És nekem mindig élmény újból felfrissíteni és megérteni az üzenetét. És valahogy mindig még több az, amit megértek belőle. És ez csodálom, mert nem tőlem van ez, hanem a Szentlélek sokasítja a kijelentést. Olyan jó az igével foglalkozni. És ma több mindenről szeretnék beszélni, de főleg ígéről ígére szeretnék menni, és aztán, ha nem fejezzük be, csak abba hagyjuk, akkor is nem baj, majd folytatjuk. Jézus, aki elkezdi mosni a tanítványai lábát azon a bizonyos vacsorán, pár órával a keresztelfeszítése előtt. Erről szól a történet. Összejönnek, leülnek vacsorázni, de senkinek nem jut eszébe, hogy hát ezt a régi, ősi szokást, ezt valahogy megvalósítani, és Jézus megteszi. De Jánosnak, aki írja az evangéliumot, van egy bevezetője ehhez a történethez. Az első néhány vers nem a lábmosásról szól, hanem arról, hogy János az evangélista hogyan látja Jézust. Hogyan látja ő Jézust. És nagyon sokat megtudhatunk Jézus istenségéről. Ebből a néhány mondatból. Ugyanis Jánosnak az volt a célkitűzése, amikor írta az evangéliumát, hogy bemutassa Jézust, a názáreti Jézust, mint Istent. Mint Isten fiát. És bizonyítékokat hozzon folyamatosan. És a végén, az evangélium a végén azt mondja, hogy mindezt azért írtam meg, hogy higgyetek az Isten fiában. És hogy benne, ha hisztek, akkor életetek legyen. Ez volt a célja. És itt a 13. részben is a céljához szűren van egy néhány mondat, amit úgy előre vetít a történet előtt, hogy értsük meg, hogy kiről van itt szó, aki a lábakat mossa. Használja többször azt a szót, hogy Jézus tudta. Jézus tudta. Közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta. És szeretnék felsorolni néhány dolgot, amit Jézus tudott, aminek Jézus tudatában volt, miközben lehajolt mosni a lábakat. Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához. Jézus pontosan tudta azt, hogy néhány órával később ő a kereszten fog függni. Pontosan tudta azt, hogy milyen fizikai halállal fog meghalni. Gyakorlatilag ő választotta ezt a fizikai halált, ezt a rettenetes formáját. A keresztelfeszítést. Többször beszél előre a tanítványaival erről, hogy az ember fiának fel kell menni Jeruzsálembe, ott a nép vénei és írástudók átadják a pogányok kezébe, azok pedig keresztre feszítik, így mondja. Ki lehet keresni. Máté 16-ban van egy említés erről, és aztán még azután kétszer legalább említi ezt. Persze erre nem szerettek volna emlékezni a tanítványok, de nagyon rosszul hangzott. Ugyanakkor tudja Jézus azt is, mert ott van ebben a mondatban János részéről, hogy eljött az órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Tehát a fizikai halál, hogy fogja fel Jézus a fizikai halált? Egy átlépés innen, ebből a világból az atyához. És érdekes, hogy most, nem csak most, hanem mindig, mindnyájan találkoztunk már a halál fogalmával, a családjainkban, a baráti körünkben. Sok temetésen vettünk már részt valamennyien, és mindig egy kicsit olyan idegen. Hát legyen is részben, mert nem vágyunk meghalni. És ez természetes. De olyan taszító dolog ez, hogy el kell menni. Viszont nem látjuk ennek a ennek az elmenetelnek, a fizikai elmenetelnek nem látjuk azt a jó oldalát, amit Isten beleépített ebbe, beletervezett. Hogy amikor Isten gyermeke átmegy a fizikai halálon, akkor gyakorlatilag nem arról van szó, hogy mindennek vége, hanem arról van szó, hogy megérkezik az Atyához. És ezt is megfogalmazza János itt, hogy tudta az Úr, hogy bár egy rettenetes halál nemben végzik ki őt, és át fogja élni a mi fizikai halálunkat, de ezáltal ő az Atyához megy. És ma reggel jó ezt felfrissíteni. Olyan dologról beszélek, amit mindnyájan tudunk. Semmi új. De engedjük mélyen a szívünkbe, hogy a fizikai halál nem árthat nekünk, mert mi az Úréi vagyunk, az Övéi vagyunk. És mindjárt ott következik a figyeljétek meg, a következő mondat pedig ez. Szerette Övéit a világban, szerette őket mindvégig. Ez még csodálatosabb, megerősíti az előző gondolatot. Szereti az Övéit mindvégig. És belegondoltam abba, hogy kinek a végéig. Mert ő örök. Neki nincs vége. A mi végünkig szeret minket. János ezt az evangéliumot 95 éves korában írta. Kb. 50 évvel azután, hogy az események megtörténtek. Ez az egyik utolsó könyve a jelenések mellett. Idős korban, mikor már neki is majdnem a vége volt, a végét járta ez az ember, aki az Úr tanítványa volt fiatal korában, fizikai közelségben volt Jézushoz, azt mondja, hogy szerette az Övéit mindvégig. Kiről beszélt? Önmagáról beszélt, meg a többiekről, akiket ismert. Minket, a mi mindvégünkig szeretett. Nem adott fel minket. És ez ismét egy bíztatás neked és nekem. Lehet az életed rövid vagy hosszú. Adja az Úr, hogy itt a földön legyen hosszú. Bár azt mondja Mózes, hogy 70 vagy 80 év, és annak nagy része nyomorúság. De tudd meg, hogy az utolsó lehelletedig szeret az Isten. Mindvégig szeret, mert az Övé vagy. Mindvégig. Nem adja fel a velünk való foglalkozást, és ez annyira megvigasztal és megbátorít, mert nem azok vagyunk, akiket nem lehet feladni. Fel lehetne minket adni bármikor. Mert mint kiderül mindjárt a történetből, nem vagyunk különbek, mint a Péter, meg a többiek, akiknek a lábát mosta. Tudta azt is, hogy Judás készül elárulni őt. Annál meglepőbb, amikor lehajol Jézus Judáshoz is, és megmossa az ő lábát is. Úgy tűnik, hogy lehet elárultani is szeretni. Lehet elárultan szeretni azt, aki elárult. Jézustól tanuljuk ezt, és mindjárt egy kicsit jobban belemegyünk ebbe. Tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott. Ezt is tudta. Figyeljétek ezt a felsorolást, ezeket mind János oda teszi. Tudta, hogy az Atya mindent az ő kezébe adott, mindent az ő hatalmába adott. Mit jelent ez? A mennyország hatalmával rendelkezett Jézus testben itt a földön. Nem Péter kardjára hagyatkozott. Emlékeztek, hogy a Gecsemáné kertben mit csinált Péter? Amikor jöttek a katonai csapatok, elővett egy kardot, egy ilyen kis rövid kardot, és elkezdett ott hadonászni vele, és levágta az egyik szolga, templomi szolga fülét, akit úgy hívtak Málkus. Jézus azonnal felvette azt a darab húst, ezt a levágott fület, visszarakta, és isteni gyógyító erejével visszaadta az épségét annak az embernek. És azt mondta Péternek, tedd a hüvelyébe a szabjádat, ne hadonász vele itt, én még hozzátettem volna ezt, tedd a hüvelyébe a szabjádat, erre nincs semmi szükség. Mert aki kardot ránt, kard által hal meg. És utána, amit mond, az fontos. Még fontosabb. Mert azt mondja, hogy vajon nem lenne hatalma arra, hogy 12 légió angyalt hívjak most. És akkor eltörölnének egy pillanat alatt mindenkit innen a színről. De akkor hogy teljesedne be az írás? Akkor hogy történne meg a megváltás? Jézus minden hatalommal rendelkezik, egyetlen csettintésével, egyetlen jelre vártak az angyalok, készen állva seregestől, hogy letörjenek az égből. De nem történt meg az a jel. Nem lett kiadva az a jel. Mert nem élt ezzel a hatalmával, bár minden hatalom a kezében volt. Ez is mekkora tanítás nekünk, hogy milyen ő, milyen Jézus, ami mesterünk, ami urunk és megváltunk. Erő van nála. A legnagyobb erő az, amikor és nem csak erő, hanem a szelídségnek és az önuralomnak az erőteljes kifejeződése az, amikor van hatalmad visszavágni, van hatalmad oda csapni, de nem teszed meg, nem élsz a hatalmaddal. Ezt is tanuljuk ma reggel Jézustól. Ilyen volt Jézus. Mindenható volt, mindent tudó Istenként állt ott, és hajolt le mosni a tanítványok lábát. Minden tudó, mindenható. Gondolataimban szeretnék eljutni oda is, hogy hat ez ránk, ez a mindentudás és minden hatóság, amit látunk Jézusnál. Mert igazán elgondolkoztat az, hogy minden nap közelebb vagyunk életünk utolsó órájához. Jézus tudta, hogy neki mennie kell, tudta, hogy a kereszt vár rá. Mi nem tudjuk, mert nem vagyunk mindentudók. De azt tudhatjuk, bizonyos dolgokat tudhatunk, hogy minden nap közelebb vagyunk az elmúláshoz. És hogyha ezt tudjuk, akkor tudnunk kellene azt is, hogy erre készüljünk. Tudnunk kellene azt is, hogy szükségünk van arra, hogy Isten felkészítsen minket erre. És akkor tudnunk kell azt is, hogy az Atyához megyünk, és ott van egy helyünk, amit elkészített számunkra, mert megígérte. Szóval vannak dolgok, amiket mi is tudhatunk. És tudjuk azt is, hogy honnan jövünk és hova tartunk. Nem mindenki tudja ezen a világon, hogy honnan jön és hova tart. De mi tudjuk, mert megváltott minket. Jövünk a bűnből. Eszembe jutottak énekek, ahogy készültem. Az egyik, két kedvenc éneke édesapámnak. Én sokszor dúdolom, és most úgy idevág, idepászol. Bűnsötét éjből, börtönömből, Jézus jövök, hozzád jövök. Na, innen jövünk mi. Innen jövünk mi. Aki megváltást átélte, az tudja, hogy innen jön. Hova megyünk? Másik kedvenc éneke édesapámnak az volt, hogy ott látlak-e a forrásnál, hol az élet vize foly. Oda megyünk. Oda megyünk. Ott fogunk kikötni. Mert megígérte és meg fog tartani, hogy oda jussunk. És tudjuk-e, hogy tisztában vagyunk-e azzal, ha megfigyeljük ebből a leírásból, ugye, hogy tudta Jézus, többször van említve, hogy micsoda erős öntudata és önidentitása volt Jézusnak, milyen pontosan tudta ő, hogy ő kicsoda, pedig mindenki úgy ismerte, hogy a názáreti ács. De mennyire világosan látta ő, hogy ő honnan jön, hova megy, mi a feladata, mi a küldetése, miért kell a kereszt, mindent tudott. És ezt nem onnan szerezte, hogy az emberek mit mondtak róla, vagy mi volt a véleményük róla. Még csak nem is abból indult ki, mikor ezeket tudta, hogy ő milyen tehetségekkel és képességekkel rendelkezik, vagy milyen sikerei voltak, amikor prédikált a hegyi beszédben. Vagy amikor meggyógyította a vakot, vagy amikor feltámasztotta Lázárt. Micsoda siker! Ezrek követték. Vagy amikor megvendégelt az 5000 embert, vagy 15000 embert. Micsoda siker! Nem ebből indult ki Jézus, hogy megtudja, hogy ő kicsoda. Mi ebből indulunk ki sokszor. Mit mondanak az emberek, hogy látnak minket, mik a képességeink, milyen sikereket érünk el az életben, vagy milyen kudarcokba zuhanunk bele. Ebből gondoljuk, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. A Biblia pedig világossá teszi, és hadd legyen világos ma reggel számunkra is, hogy a mi értékünk nem abban van, hogy mit érünk el az életben, meg milyen képességekkel rendelkezünk, meg mi az emberek véleménye rólunk. Ezt nem lehet elégszer ismételni. A mi értékünk abban van, hogy Jézus Krisztus megváltott minket. És az ő vére folyt a Golgotán értünk. Attól vagyunk értékesek. Olyan nagy értéket látott az Isten, ami teremtőnk, az mi alkotunk bennünk, hogy képes volt odaadni az ő fiát értünk a kereszten, hogy kivegyen minket a sárból, a bűnből, a sötétségből. Ez a mi értékünk. Tudjuk-e? Tudatosítsuk magunkban, és ne engedjük el ezt a drága tudatot, mert ez megvéd minket. És most röviden még szeretnék szólni Judás lábáról, meg Péter lábáról. Judás lábát megmosta Jézus. Amikor Judás lábához ért, bár az nincs benne a felsorolásban, tudjuk, hogy Judás lábát is megmosta, mert Judás azután ment el, és hagyta ott a tanítványcsoportot. Jézus azt mondta, mielőtt elment, amire készülsz megtenni, tedd meg gyorsan. Mindenki azt hitte, hogy elküldte valamit vásárolni. Nem tudták, hogy mire készül Judás. Egyedül Jézus tudta. Akkor még. És itt most egy picit játszok a gondolattal, de abszolút beleillik ebbe a történetbe ez a gondolatsor, hogy Jézus, amikor megmosta Judás lábát, holott előzőleg megemlítő, hogy tudta, hogy elárulja, akkor mit fejezett ki Jézus Judás felé? Milyen jelzést adott Judás felé? Még utoljára? Azt, hogy szeretlek. Még mindig ide tartozol ebbe a csapatba. Te az én tanítványom vagy. Tudom, hogy félreléptél, tudom, hogy vétkeztél. Vissza lehet még jönni. Megmosom a lábadat. Szolgálok feléd, szeretlek. Ez volt az üzenet. Judás lábának a megmosásával. Ez volt az üzenet. És azért érdekes a történet is szomorú, mert ez a kegyelemnek egy utolsó felkínálása volt Judás számára. És ezután, ugye ott két lehetőség állt Judás előtt. Az egyik az, hogy összetört szívvel, könnyek között leborul, és bocsánatot kér. És kapott volna bocsánatot. Mert olyan a mi Istenünk, aki nem fárad el megbocsájtani a bűnöket. Kapott volna. De ő a másik lehetőséget választotta. Kiment az éjszakába. Elfordult attól a kegyelemtől, ami fel lett kínálva neki. Olyan szomorú ez, amikor valaki eljut oda, hogy szembesül Isten kegyelmével és szeretetével ilyen erős módon, és hátat fordít neki. Azt is tudjuk Judásról, a többi evangéliumból, hogy végül is bűnbánatot tartott. Oda ment a papokhoz, akik adták neki a 30 ezüstöt, és azt mondta nekik, hogy ártatlan vért árultam el, és oda dobta a pénzt eléjük. Nem kellett már a 30 ezüst. Tehát kimondta azt, hogy miattam történik a kereszt, miattam történik ez az egész őrület, amit látok, és ami felháborít mindenkit. Én csináltam. Nagy dolog ide eljutni. Nem mindenki jut el idáig se, a judási bűnbánatig. De aki eljut idáig, annak még kell egy lépést tenni. Nem csak azt látni, hogy miattam van a kereszt, hanem azt látni, hogy a kereszt az én bocsánatomnak a helye. Azt látni, hogy a kereszt az a hely is, ahol engem feloldoznak a bűneim alól. Ahol én bocsánatot nyerek. Ezt viszont már nem tudta megérteni, nem tudta látni, nem tudta elfogadni. És ezért lett szomorú vége Judásnak. Péterről. Péter lába. Ő a tagadó. Az ő viselkedés egy picit bonyolultabb. Itt azt olvassuk, hogy először nem engedi, aztán engedi, de akkor még többet is kér Jézustól, és Jézus próbálja őt visszahozni egyensúlyba, és elmondja neki, hogy jó, nincs szükség fürdésre, csak lábmosásra. Szóval mi is történt ott? Péter, amikor Jézus meg akarja mosni a lábát, ellenkezik. És valahogy ez az ellenkezés fakadt abból is, hogy ismerte Péter az illemszabályt. És azt úgy gondolta, hogy hát, te mosod meg az én lábamat, ezt mondja az igében. Ez nem illik. Hát a mester, én vagyok a tanítvány, te a mester. Hogy is történhet ilyen, hogy a mester elkezdi mosni a tanítványok lábát? Elnézést kérek, én ezt, ebben nem akarok részt venni. Hát ez olyan illetlen. De Jézus nem erről beszél. Jézus lábmosási szándéka nem az illemről szól. Azt hiszem, hogy itt van egy különbség a vallás és az Isten akaratának a két párhuzamos vonalon futása. A vallás tudja azt, hogy mi illik, mi nem. Tudja azt, hogy mit szabad, mit nem. Mit engedhetünk meg, mit nem. Isten világában pedig a dolgok teljesen másképp vannak. Jézus nem az illemet követi. Jézus a szükségeket követi. A mi életünk, nyomorult életünk szükségeit szolgálja. Nem az illem határai között mozog Isten, hanem a irántunk való feltétel nélküli szeretet és szolgálat hatalmas, mérhetetlen határai között mozog az Isten. Amiben belefér az is, hogy megmosni ennek a szerencsétlennek a lábát, és üzenni általa, azt üzenni, hogy szükséged van, úgy, ahogy a lábodat megmostam, szükséged van arra, hogy lelkileg újból és újból megmossalak, megtisztítsalak, mert rád ragad ennek a világnak a szennye, ahogy kint vagy, te az én szentem vagy, te az én megváltottam vagy, már fürödtél a kegyelemben, már új életed van, de állandóan beszennyezed magad, és ezért hadd mossam meg a lábadat, és ezt tenned kell továbbra is, hogy engedd, hogy megmosson az Isten. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Egyikünk se közülünk nem mondhatja azt hívőként, 30-40 éve vagyunk hívők itt, jó néhányan, vagy fiatalabbak, hogy amióta megfürödtem a kegyelemben, én azóta nem vétkeztem. Nem. Vétkezünk, és olyankor jön Jézus, és azt mondja, hadd mossam meg a lábadat. Hadd mossam meg a kezedet. Hadd mossam meg a lelkednek azokat a részeit, ahol beszennyezted magad. És ha azt mondom, hogy erre nem vagyok méltó, hát ez nem lehet, ez nem illik, az tulajdonképpen akkor azt mondod, hogy ezt megoldom én magam, Jézus, hagyjál békén. Majd én magam. És olyan sokszor állunk így Isten előtt, hogy majd én elrendezem azt a rossz szokást az életemben, azt az ingerlékenységet, amivel már annyi bajt okoztam, azt a megkötözöttséget, azt a harmadik pohár italt. Majd én megoldom. Majd én elhagyom. Jézus, ne foglalkozz ezzel, el lesz rendezve. Ezt mondjuk mi. És Jézus azt mondja, ha meg nem moslak téged, semmi között hozzá. Ezt mondja Jézus. És erre nagyon figyelni kell. nem tudom hány hívő jár mosatlan lábbal, mosatlan kézzel, mosatlan lélekkel. Mert úgy gondolják, hogy ők majd megoldják, ők majd megmosakszanak. Nem törődjön Jézus annyit. És nem is illik. Nos, ad Péternek egy leckét Jézus erről, és azt mondja, hogy nincs között hozzám, ha nem tehetem ezt meg. Mert az Jézussal való közösségünk nem csak arról szól, hogy van örömünk, van békességünk, van örök életünk, van Isten fiúság tudata, amivel mindig rendelkezünk, és mindig boldogok vagyunk. Jól hangzik ez, de nem mindig így van. Mert van, amikor megkeseredik a lelkünk a saját gyengeségeink és bukásaink miatt, és azt mondja Jézus, hogy ha így maradsz, nincs közösségünk egymással, nincs közünk egymáshoz. És ezt a közösséget vissza kell építeni azáltal, hogy engedett, hogy az a drága vér, amely a Golgotán folyt, megmosson, megtisztítson. És akkor jön Péter, a lelkesedő Péter, és azt mondja, hogy ó, ha így áll a helyzet, hogy nincs közöm hozzád, Simon Péter ezt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szükség, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ez egy nagyon komoly teológiai probléma, és ezzel fejezem be mai világunkban. Nemrég beszéltem valakikkel, és azt mondták, hogy hát ők nem emlékszenek arra, hogy valamikor is. Mert beszéltünk az újjászületésről. Beszéltünk arról az igazi megmosakodásról, amik meg kell, hogy történjen egyszer az életedben, amikor tudatába válsz a bűneidnek, hogy tetőtől talpig szennyes vagy, és romlott vagy, és szükséged van egy mosakodásra, egy fürdésre. Ahogy Péter, azt mondja, Péter apostol mondja, hogy a víznek feredőjében, a Károli szerint, a víznek feredőjében az ige által, a víznek feredője az ige. Az ige ereje megmos, újjá szül. És onnantól kezdesz új életet élni, és onnantól mosol lábat néha. Vagy valamilyen rendszerességgel, ami szükség szerint. És beszélek ezekkel a fiatalokkal, és azt mondják, hogy hát ők hívők, de ők nem emlékeznek arra, hogy valamikor megfürödtek. Ahogy én gondolom, hogy mi az, hogy újjászületés? Hát mindig meg kell térni, újból és újból meg kell térni. És mondtam, igen, igen, újból és újból meg kell térni, de egyszer nagyon meg kell térni. Egyszer el kell kezdeni valahol a megtérést. És milyen érdekes volt, hogy volt egy ellenállás ebben a kérdésben. Mert van, aki nem gondolkodik megfürdésben, hanem mindig csak lábmosásban. És félek, hogy ezek azok, akikről Pál apostol beszél, amikor azt mondja, hogy vannak, akik egész életükben tanulnak, de az igazság ismeretére el nem jutnak. Ez is egy állapot. Mert soha nem fürdött meg, csak mindig lábat mos. Szóval az Úr Jézus helyre teszi a billegő Pétert, aki hol nem engedi, hol aztán mindent akar, és azt mondja, nem, már meg vagy fürödve, már újjászülettél. Most csak a lábadat kell megmosni. És hozzáteszi a 11. versben, mert tudta, hogy kiárulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tisztán. Úgy látszik, hogy Júdásnál nem volt meg a fürdés. Úgy látszik. De nem akarok ebbe belemenni, mert ez új témák nyitna. Különös ez a történet, és erőteljes számunkra, és kívánom, hogy a Szentlélek Isten vezesse tovább ezeket a gondolatokat a szívünkbe. Legyünk Péterek, akik végül is vállalják Jézust, vállalják Jézus lámosását. Legyünk olyanok, mint Jézus abban, hogy tudjuk, honnan jövünk és hova megyünk. És tudjuk azt, hogy mit jelent szeretni és szeretve lenni mindvégig. Amen. Imádkozzunk. Megkérem, irénytenénk, imádkozzanak.
kérdések. Köszönöm, hogy még akkor sem azt elrólunk. Kész vagy. Megbocsáttam, megtisztítanak. Állok azért, hogy olyan sokszor megtapasztalhattam ezt a csodálatos kegyelmet, amikor tévedtem, amikor megbántottalak, megszomorítottalak, kész voltál, hogy a megbocsáttani, megtisztítani kegyelmet adni. Állok ezért is. Látodok, hogy azra is tanítottál ezt a koromban, hogy mi magunktól semmit nem tehetünk, nem tudunk megtisztulni. A te erődre, a te kegyelmetre van szükségünk. Köszönöm, hogy végzed ezt a munkát, drága igény, szentelted által. Segíts, hogy meglássunk minden szempontot életünkben is. Jöjjünk hozzád, addig még tart a kegyelem. Kérlek, hogy így munkálkodj tovább, és életünkben, életemben. A hétköznapokban is, az, hogy ezeket a drága ízéket szívünkbe forgassuk, és valóban továbbra is érezhessük kegyelmetet minden életünkben. Azt, hogy szeretsz, az, hogy munkálkozz, az, hogy kész vagy megtisztítani, teljesen elkészíteni a veled való találkozásra. Köszönjük, jó Atyánk, hogy meghallgatsz és kegyelmeddel tovább és velünk maradsz. Legyen ezért áldva drága neved. Amen.
Amen.